A Rebrief vendége Bódi Zsófia Mediator Social Operations Lead-je. Nem véletlenül mondtuk az angol kifejezést, mert hogy nincs rá nagyon magyar. Szia Zsófi!
Sziasztok! Sziasztok.
Reklámos világban ez van. A témánk, ahogy az előbb is említettük, az influencerekre bízott márkák, avagy hogyan működik együtt egy márka a kiválasztott influencerrel. Engem az is érdekelni fog egyébként ebben a beszélgetésben, hogyha talál egy jó influencert egy márka, számára megfelelőnek vélt influencert, akkor hátradőlhet-e. De ne szaladjunk ennyire előre. Milyen a jó influencer kampány, és mik az influencerek előnyei?
Minden attól függ szerintem, hogy van egy világos célunk a kampánya. Tehát ez minden más típusú kampányra igaz, de legyen igaz az influencer kampányokra is. De még mielőtt erre kitérnék, szerintem az fontos tisztázni, hogy az influencer, mint fogalom, az egy ilyen gyűjtő fogalom, abba sok minden beletartozik. Közszereplők, celebek, csúnya szóval élve, és tartalomgyártók is, akik nem előbb voltak ismertek, és aztán kezdtek tartalmat gyártani a közösségi oldalaikra, hanem ők attól lettek ismertek egy bizonyos közeg, közönség, vagy közösség számára inkább, mert ez egy jobb szó, mert számukra releváns tartalmakat, releváns témában gyártanak. Videót gyártanak, akár podcastet gyártanak, tehát abszolút sok területen kreatívan mozognak, és kialakítanak egy saját kommunikációs stílust, saját kommunikációs eszközökkel.
Elkezdted mondani, hogy a célek meghatározása az elég fontos, de ezzel együtt az influencer kampányokkal kapcsolatban azt szokták emlegetni, hogy hitelesség, meg hogy így jó elérés, meg hogy hitelesebb, mint egy sima reklámkampánya, ezek tényleg nem nagyon jól meghatározott célok. Mire jó egy influencer, mit lehet vele elérni, hogyha nem rontjuk el?
Van egy divatos ARC modell, ez pedig három angol kifejezésből tevődik össze. Awareness, mint ismertségnövelés. A repurpose, az pedig azt jelenti, hogy a tartalmaknak egy új célt adunk, vagy egy új felhasználási módot. Erre majd mindjárt kitérek bővebben. És a harmadik, az pedig a konverzió. Tehát az pedig az, amikor adunk egy direkt célt, például lead gyűjtést, vásárlásra ösztönzést, tehát konkrét vásárlásokat, vásárlás számot szeretnénk mérni a végén, vagy hírlevél feliratkozókat gyűjtünk, ami számszerűsíthető, a legkönnyebben adattá fordítható. Nyilván alapvetően a legnehezebb egy influencer kampánynál a mérhetőség, és ha nincs jól meghatározva a cél, akkor, és nem tudjuk, hogy mit szeretnénk mérni a végén, és mi az eredmény, akkor lehet az, hogy nagy csalódás a vége. És alapvetően az awareness az, amit a leginkább szoktak használni, meg azzal a szemlélettel fordulnak egy influencer együttműködéshez, hogy minél több embert érjen el. Ez egy tévút szokott lenni, tehát ez alapvetően nem jelenti, vagy nem egyenlőségjel a sikeresség között és az influencer együttműködés között. Tehát alapvetően az, hogy sok embert elér egy influencer, az nem azt jelenti, hogy releváns emberekhez fog szólni az üzenet. Tehát az, hogy valakinek nagy követőszáma van, az nem is jelenti azt, hogy célzottan tud egy kifejezett üzenetet átadni hatékonyan.
Mikor működik ez leginkább? Hogyha egy a célcsoport? De ezt ki lehet-e számolni?
Jól, az abból fel lehet mérni, hogy ő alapvetően milyen témákról kommunikál organikusan, autentikusan. Uh-huh. Mert hogy azok az emberek, főleg, hogy először mindenki, kivéve az, aki celebből lesz mondjuk influencer, vagy közszereplőből, tehát aki tartalomgyártó, és alulról szerveződik és épül felfelé, ott az elején egy nagyon hűséges követőtábor valamilyen indokkal kezdi előtt követni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon releváns közösség, vagy közönség uh-huh. a számára, mert ők valami miatt bekövették, mert szívesen fogyasztják a tartalmát.
Tehát ha jól értem, minél natívabb egy tartalom, egy kampány, annál sikeresebb lesz az a kampány.
Ezt sem mondanám. Oh. És így jön be a harmadik típusú együttműködés, a repurpose, amikor én jogdíjat is fizetek az influencernek, vagy tartalomgyártónak azért, hogy felhasználhassam az ő elkészített anyagát a saját oldalaimon. És az már akkor ugye kiesik a natív fogalomból. Uh-huh. Ott lehet már behirdetni a tartalmat, tehát elérést generálni neki, az már egy mérhető adat, tehát sok szempontból át lehet struktúrálni a kampányt, ahhoz képest, hogy csak kiengedem az ő natív oldalára, és igazából a mai algoritmus működéssel nem tudom, hogy organikusan hány embert fog elérni.
Uh-huh. Akkor az egy jó különbségtétel, hogy awareness célú, ismertség célú influencer kampány az olyan, mint hogyha egyszerűen óriás plakát helyett vásárolnék egy influencert, és a repurpose, az újrafelhasználós kampány az, amikor kvázi a márkámnak vásárolok egy kampányarcot, akit aztán igazából én használok.
Most, hogyha arról beszélünk, hogy kifejezetten egy arcot választ egy brand, akkor lehet rá úgy tekinteni, mint egy élő hirdető táblára, De hogyha már arról van szó, hogy mondjuk egy kampányhoz három arcot szeretnék használni, akkor azt is meg kell néznem, hogy ők milyen, nagyjából milyen követőbázissal rendelkeznek, azok milyen összetételűek, lesz-e átfedés, mert az már eleve egy csúnya szóval élve kidobott pénz, hogyha túl nagy átfedés van két influencer követőbázisa között. Tehát ezeket disztingválni kell, míg a legelején is ehhez kell egy átgondoltság, ami szerintem nagyon sokszor hiányzik az ügyfél oldalon, vagy a megrendelő oldalon.
Ha már átgondoltság, valóban érdekel az, hogy hányszor fordul elő mai napig, hogy egy cég hátradől, amikor megtalálja az influencert. Fú, ő neki van 500 ezer Facebook követője, vagy YouTube követője, nem tudom, és ővel biztosan szőnyegbombázunk, és sikeres lesz az eladás, és a kampány is, és fantasztikus. Szóval, hogy ez a fajta hátradőlés, ez megtörténik-e ma még?
Saját szakmai tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nem dől hátra senki, de pont azért nem, mert nincs előtte az a kellő átgondoltság ott, és ezért mindenki így rátapad a képernyőre, hogy na, akkor most ugrik a majom a vízbe. Mi fog történni? Robbanni fog-e a tartalom? Eléri-e vár sikereket? Hozza-e azt az elérés számot, mert ez szokott lenni a legnagyobb indikátora, vagy hát mutató száma az ügyfél fejében, vagy a megrendelő fejében, hogy nagy elérést generáljon. Pont emiatt nem lehet hátradőlni, mert végig egyébként, mivel egy szuverén, szubjektív entitás, ezért ő úgy fog fogalmazni, ahogy az számára nem idegen, belerághatjuk a szájába a reklámüzenetet, lediktálhatjuk neki, az nem lesz olyan. Tehát ezek mind nagyon sok olyan tényezőnek az együttállásákkal, hogy teljesüljön, amitől ez az ő oldalán, vagy az ő arcával, ez egy autentikus, organikus valami lesz.
Ha belegondolunk, akkor a Calgon reklámok fősei voltak a korabeli influencerek. Ahhoz képest azért fejlődtünk, nem?
Fejlődtünk, hát bizonyos értelemben fejlődtünk, bizonyos értelemben visszafejlődtünk, mert hogy most már nem lehet nagyon kivenni a reklámszagúságot egyik influencer kampányból sem, szerintem a legritkább, nem tudom, csillagegyüttállás az, amikor egy brand észreveszi, hogy egy viszonylag nagy követőbázissal rendelkező influencer pont az ő termékét vagy szolgáltatását használja, és akkor felkéri, hogy létszi, akkor mostantól mi megtámogatunk téged, hogyha még egy nagyobb elánnal fogod propagálni vagy promotálni a szolgáltatást vagy a terméket.
Egy megfelelő influencer együttműködésben ki kell tenni azt, hogy az együttműködés ez egy reklám, innentől kezdve már is reklámszagú lesz, ezen kívül felszokták még hánytorgatni az influencereknek a hitelességet is. Mit lehet tenni ilyen környezetben, meg ilyen adottságok mellett egy márkának, hogy aztán viszont tényleg a kampánya az hitelesnek hasson?
Hát engedj el azt az illúziót, hogy meg tudja mondani 100%-ban az influencernek, hogy hogyan beszél a termékéről. Mert ha nem hagy neki egy szabad alkotóteret, vagy nem biztosít számára, és nem viheti bele a saját személyiségét, akkor azzal élből kiveszi az autentikusságot a magából a tartalomból, meg az egész kommunikációból. Nyilván, minél hosszabb az együttműködés, minél hosszabb távú, annál több a rizikó is benne, mert közben, ha egy nagyon karakteres egyéről van szó, aki szeret érzékeny témákban megnyilvánulni, ott lehetnek buktatók, de alapvetően a kémia akkor alakul ki, hogyha összecsiszolódik a márka és a tartalomgyártó.
Mennyire tudja egyébként egy tartalomgyártó utána lemosni magáról? Mennyi idő az, amíg nem tudom, egy Coca-Cola után egy Pepsi is megkeresi? Ez egy sarkos példa, de hogy ez ennek mennyi időnek kell eltennie? Vagy van olyan, amikor egy életre ráragad valakire egy márka?
Szerintem van olyan is, de ezt már szerintem a fogyasztó is egyre rugalmasabban kezeli. Uh-huh. Tehát nem lepődik meg azon, ha egy éven belül, vagy egy év után. Mondjuk legyen az egy év, az egy ilyen.
Nem kérdőjelezi meg a hitelességét?
Szerintem már annyira egyé vált az influencer fogalom, hogy kenyérkeresés, hogy emiatt talán...
Tehát elnézőbb a közönség is.
Talán elnézőbb. Nyilván akarhat válaszokat is. Tehát minél ismertebb az ember, aki egy ismert márkához társítja magát, annál nagyobb a felelőssége is, hogy aztán valami magyarázatot esetleg adjon arra, hogyha nagy pálfordulás történik, de alapvetően szerintem az megrendelőben is van egy ilyen kép, hogy jó, ne legyen konkurens márkával együttműködése, ez talán egyértelmű, hogy aktuálisan ne fusson konkurens márkával együttműködés, de mondjuk ha egy-két éven belül már nem látni olyan tartalmat az ő figyében, akkor őt már esetleg fel lehet keresni, ez ilyen általános hozzáállás ügyfél oldalról.
A legvégén szerintem érdemes a jó és a rossz gyakorlatról beszélni röviden. Mi az, amikor azt lehet mondani, hogy egy jó gyakorlatot követel egy influencer, és mi az, amikor rosszat? Ma még, nem tudom, zöld termékeket reklámozok, holnap meg egy ilyen gázolajjal működő terméket reklámozok.
Na hát azért, igen, itt ez egy elég szélsőséges példa. Szerintem valamire nincs pardon. Tehát ilyen szintű pálfordulás szerintem nem kell, hogy megengedett legyen. És nem véletlen az, hogy mondjuk ilyen vegán influencerekről kiderül, hogy egyébként peszketáriánusok, nem is tudom, hogy jó szót használok-e, mert az orvos azt javasolta nekik, hogy valami fajta állati fehérjét azért vigyél be, mert már nagyon rosszak az értékeid, de hogy a követői felé meg
de ezt meg tudja magyarázni a követői felé, ne, hogy féltek
gyerekek. De ha egy darabig nekem tudatosan félrevezette őket, az egy nagyon necces szituáció, és onnan felépíteni valamit nehéz. Én nagyon szeretek jogázni, és sok jogit követek, és van egy lány, aki viszonylag konzervatív értékeket vall, és együttműködött egy nagyon híres jogamatrac gyártó céggel, és elkezdett az elnökválasztás idején kommunikálni az ő értékrendjéről, és a márka kiállt mögüle. És utána a lány nagyon transzparensen elmondta, hogy így nem összeegyeztethető a további együttműködés, mindkét oldalról kézfogás volt, békében elváltak, de onnantól visszamenőleg minden tartalmat törölt, ami ezzel a jogamatracgyártóval közös volt, pedig gyönyörű tartalmai voltak, és egy nagyon jó minőségű jogamatracgyártó, tehát alapvetően ez egy match made in heaven volt, mindaddig, amíg a kulturális beágyazottság bele nem szólt ebben.
Wow. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma. Kicsit beleláttunk az influencerekkel való együttműködésbe a márkák szemszögéből. Bódi Zsófival, a Mediator Social Operations leadjével beszélgettünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Bence, neked is köszönöm a mait.
Én mindkettőtöknek.
Akkor meg még együtt köszönjük meg a hallgatóknak, és találkozunk jövő héten. A viszont hallásra.